Folytatódik és egyre súlyosabbá válik a 2015 óta tartó migrációs válság. Magyarország déli határainál a szerb oldalon komoly belbiztonsági veszélyhelyzet alakult ki. Tűzharcok folytak, sérültek is vannak. A közelmúltban most először egy magyar autópályán is embercsempész lövöldözött, a rendőröket és az arra közlekedő állampolgárokat egyaránt veszélyeztette. Hogy van-e esély arra, hogy csökkenjen a nyomás, részben ugyan az Európai Uniós döntésektől függ, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy Afrika legtörékenyebb válságzónájában, a Száhelövezetben, a klímaváltozás következményeként, vagyis a feltételek egyre rosszabbra fordulása esetén korábban még nem tapasztalt migrációs dinamikák bontakozhatnak ki. Ezekről is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok, Csete Beálta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégünket, Tóth Klaudiát, a Migrációkutató Intézet kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, én azt javaslom, hogy kezdjük a jelenlegi helyzettel, vagy hát a legfrissebb információkkal, mert ugye ön is szokott akár a reggeli műsor vendége is lenni, és mindig elmondjuk, hogy nemhogy csitulna a nyomás, egyre erősödik, és egyre erőszakosabb módon próbálnak átjutni az illegális migránsok. A kérdésem az az, hogy valamiféle tendencia mutatkozik-e abban, hogy mikor, mennyire erőteljes ez a nyomás?
Hát ugye, hogyha csak a Covid időszakáig tekintünk vissza, akkor ugye azt láthattuk, hogy 2020-ban ugye tényleg drasztikusan lecsökkent az érkezők száma. Itt egyébként a legálisan érkezők és az illegálisan érkezők száma is lecsökkent Európa vonatkozásában, és nyilván össze sem lehetett hasonlítani a 2015-2016-os adatokkal, amikor ugye hát majdnem ugye 2 millió illegális határsértés történt az EU külső határa. Szóval a 2020-as csökkenés után most azt láthatjuk, hogy 2016 óta most mérik 2022-ben a legmagasabb illegális belépési számokat.
Bocsássa meg, tehát most már akkor az sincs, hogy mondjuk a téli időszakban csökken az érkezők száma?
Ez egy nagyon jó felvetés, mert tényleg azt lehet látni, hogy nyilván nagyon jó volt a nyári időszak, illetve az őszi nagyon enyhe volt, tehát mondjuk a földközi tengeri átkeléseknek ez is kedvezett. És hát ugye mondjuk a nyugat-balkáni útvonal, ami ugye Magyarország felé jön, vagy a keleti mediterrán térségben lévő útvonalak is eléggé leterheltek voltak. Ez azt jelenti, hogy az nyilván várható volt, hogy nyáron sokan jönnek, de most már ősszel és télen is nagyon magas az érkezők száma. Ez egyébként egy új fajta trend, és ami még megfigyeltő volt, hogy nyilván az afganisztáni katonai kivonulás ugye szintén rányomta a bélyegét, ugye előtte Szíriában a polgárháború is generálta az elvándorlást, és hát ugye most azt láthatjuk, hogy az észak-afrikai térségből is nagyon-nagyon sokan jönnek, tehát Marokkó, Algéria, Egyiptom, Tunézia, ezek már nem csak ugye tranzit országok, tehát nem csak a szubszaharaiak vándorolnak át mondjuk Líbiába, és onnan hajóznak át mondjuk Olaszországba, hanem már kibocsátó országok is. Tehát egyre több közel-keleti és ugye Afrika jelenik meg az EU külső határainál, és egyébként a magyar határoknál is.
Nézzük azt meg, hogy hogyan kezeli az Európai Unió ezt a jelenséget. Részben nem elkésette bármiféle kezelés, és mondjuk csak lassítani lehet, de mondjuk megállítani már nem ezt a folyamatot. Most ugye vannak új bizottsági javaslatok az illegális migráció megfékezésére, mert hogy ők is így fogalmaznak, egy 20 pontos javaslatcsomag. Ez mennyit javíthat a helyzeten?
Hát ugye itt 2015-16-ban már felmerült az, hogy az illegális és tömeges bevándorlást azt valamilyen mértékben kezelni kell, menedzselni kell és vissza kell szorítani. Itt hát ugye többféle alternatívák jelentek meg, ugye volt, aki jelentkezett, hogy mondjuk menekülteket befogadna és átvenne olyan túlterhelt országokból, mint például Görögország, vagy Olaszország, vagy Málta, vagy Ciprus. de voltak olyanok is nyilván, akik hát azt mondták, hogy ebben az elosztási rendszerben nem kívánnak részt venni, és ugye emiatt ezt a közös menekültügyi és migrációs paktumot mai napig 2015 óta nem tudták elfogadni az EU-s döntéshozók, és 2020-ban egyébként a bizottságnak volt már egy konkrét javaslata, tehát azt már a kormány és államfők asztalára le is tette, de ott még mindig nem tudtak egységet alkotni a politikai vezetők, így az a menekültügyi és migrációs paktum még eddig sem került elfogadásra, és ahogy említette is, hát nem ehelyett, hanem ennek kiegészítéseként a bizottság ugye elfogadott most egy új akciótervnek nevezett dokumentumot, amit ugye szintén bevitt az állam és kormányfőkhöz, illetve már az EU-s belügyminiszterek is tárgyalták ezt a 20 pontos akciótervet, és ennek a 20 pontnak a váza egyébként három nagyobb ilyen pillérre tagozódik. Ugye az első pillér az az, hogy a kibocsátó országokban kellene megszüntetni az illegális elvándorlást, és hát ugye, hogy a kibocsátó országokban jobban kellene ellenőrizni az emberek vándorlását. Ezt egyébként a lokális segítségnyújtással lehetne megoldani, például pénzösszegek transferével, vagy azai különböző segélyezési fejlesztési programokkal segítik a különböző fejlődő országoknak az elmaradottságát. Szóval ez volt az első pillér. A második pillér az az, hogy a földközi tengeren való illegális mozgásokat jobban kontrollálják, vagy inkább meg is fékezzék. Ez azt jelenti, hogy aki Líbiából, Tunéziából, Egyiptomból indulna el mondjuk az olasz, vagy máltai, vagy görög ciprusi, vagy török ciprusi részek felé, hogy ezt megállítsák, és kontrollálják a közös felügyeletet, kutatást és mentést pedig összehangolják. Tehát itt a Frontex, az EU-nak a különböző földközi tengeri misszióinak az összehangolása, illetve hát az NGO hajóknak is a valamilyen közös mederbe való terelése lenne a cél, és a harmadik utolsó pillér, ez az önkéntes szolidaritási mechanizmus, ami amúgy a menekülteknek az átvételét, áthelyezését jelenteni.
Na nézzük egy kicsit ezt az önkéntes átvételi mechanizmust, hogyha úgy tetszik. Azért, aki hallgatta a híreket az elmúlt hetekben, hónapokban, különösebben figyelmesebben sem kellett, de azt hallhatta mindenféleképpen, hogy Franciaország, Olaszország, Hollandia, de talán még Svédország is eljutott odáig, hogy egész egyszerűen megtelt az ország a bevándorlókkal, és nem tudnak velük mit kezdeni. Szóval, hogy így hogy fog működni? Németországnál is nyilván lesz egy határ, amíg be tudnak fogadni, vagy amíg a szociális ellátórendszerbe el tudják helyezni ezeket az embereket. Itt gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, és majd a műsor hátra lévő részében beszélünk is erről, tulajdonképpen több millió emberről van szó.
Igen, hát itt leginkább most ugye az olasz kormány és Olaszország kerül a kamerák keresztüzébe, ugyanis most azt láthatjuk, hogy a középső mediterrán részen ugye egyre többen kötnek ki, vagy kötnének ki ugye az olasz partoknál. Itt ugye az NGO hajók, tehát ezek a nem kormányzati szervek által működtetett hajótársaságokkal van egyébként az olasz kormánynak baja.
Ugye, bocsássa meg, ezek a hajók azok, amelyek valahol ott középtájba beutaznak, és akkor a kis lélekvesztőkön elinduló migránsokat, illegális migránsokat felveszik, mondván, hogy nehogy tragédia vagy baj érje őket.
Így van, ezekről a szervezetekről egyébként még azt is fontos tudni, hogy ezek mondjuk norvég, német vagy francia felségjelzésűek, tehát ott kaptak engedélyt a működésre, és a legtöbbjük egyébként ilyen teherhajóként, ilyen szállítókereskedelmi hajóként van bejegyezve, tehát nem kutatásmentésre vannak ezek építve, úgymond ezek a hajók, tehát nem ilyen céllal építették őket, tehát emiatt a befogadó képességük, az emberek elhelyezése sem annyira megoldható, mint mondjuk egy tényleg speciálisan kutatás és mentés végző hajóként lettek volna megépítve. Szóval akiket kimentenek, azok jellemzően tényleg ott nyomorognak, sokan összezsúfolódnak.
Ugyanakkor ők pontosan arra számítanak, hogy érkezik az a hajó, vagy hát ott lesz az a hajó, amelyik kimenti őket.
És ugye, tehát akik mondjuk Líbiából, vagy Egyiptomból, Tunéziából ugye elindulnak ilyen lélekvesztőkön, ugye tényleg most már, tehát a 7 év alatt most már azért látják, meg kirajzolódik, hogy ezek az NGO hajók azért kimentik őket nyilvánvalóan, és a nemzetközi tengerjogi egyezmények szerint egyébként ott kell őket partra tenni, amelyik ország már ugye a legközelebb van, és hogyha már ugye eljutnak Olaszországhoz nagyon közel, akkor nyilván Olaszországnál kell kikötni. És sajnos egy olyan trend is már látható, egyébként a szakirodalom is beszél róla, hogy sokszor már ezek az embercsempész hálózatok már úgy szervezik össze a lélekvesztőknek így a tagjait, meg az egész utat egyébként így az EU felé, hogy tényleg tudják, hogy különböző NGO-k majd úgyis kimentik az ott lévőket, akik ott hánykolódnak a tengerben, és hát tényleg így nagyon nagy összegeket el tudnak tenni, és hát ezáltal is hozzájárulva az a hatalmas pénzmozgáshoz, ami egyébként az embercsempészeken keresztül megy. És egyébként még így az olasz-francia diplomáciai vita kapcsán, ugye most volt nemrég a hírekben, hogy Olaszország nem engedett kikötni egy francia hajót, és ezért francia területen kellett kikötnie a hajónak, és hát érdekesség, hogy nagyon sok egyébként kiskorú volt a hajón, és amire eljutottak volna a befogadó központba, addigra sokan már el is szöktek, tehát kicsúsznak nagyon sokan a hatóságok kezei alól, és igazából nem is találják őket. És még az integráció kérdésére visszautalnék, tehát igen, nagyon sokan érkeznek már, hát nyilván célirányosan Németország, Franciaország vagy Skandináv államokba, de várhatóan ezek az országok tényleg valóban meg fognak tálni hamarosan, és én tényleg mindig azt mondom, hogy lehet, hogy most Magyarország tényleg nem célország, de hogyha ezek a nagy, úgymond nagy befogadó államok megtálnak, akkor lehet, hogy úgymond már jó lesz Magyarország is, és most már ez is célországgá válik.
No, beszéljünk még említette a lokális segítséget, ugye itt az uniós mentőcsomag vagy segítség nyújtás kapcsán, illetve hogy a pénzek odajuttatása, ahol szükség van rá. Ez egyébként nagyon jól hangzik, csak a kérdés, hogy valóban odajutnak-e a pénzek, ahol szükség van rá, mert hogy azért mégiscsak olyan övezetekről beszélünk, amelyekben az embercsempészeknek, a fegyverkereskedőknek talán sokkal nagyobb hatalma van, vagy gyorsabban tudnak lépni, inkább azt mondom, mint egy adott kormány, akármilyen szociális ellátórendszere.
Így van, itt például Afrika példáját hoznám, hogy nagyon sok esetben mondjuk nem direkt pénzösszegekkel támogatnak mondjuk egy adott országot vagy államot, hanem azt mondják, hogy erre és erre a projektre mondjuk kapnak ennyi és ennyi fejlesztési segélyt, vagy éppen aki aminek nevezi. Szóval nem feltétlen konkrét pénzösszegek vannak, hanem ilyen fejlesztési programok vagy projekteken keresztül próbálják elérni az együttműködésnek a sikerességét. De ahogy említette is, tényleg Afrika ezer arcú, és nem feltétlen mindenhol ugye kormányok és jól működő államok vannak. Beszéljünk csak például ugye Szomália példájáról, ami ugye egy bukott állam, ahol mondjuk tényleg kérdéses, hogy ki diszponál úgymond a vezető hatalom felett, és most, hogy oda hogyan lehetne például ilyen fejlesztési pénzeket bejutatni, ez egy nagyon nagy kérdés. Illetve egy másik érdekesség, hogy sajnos a mai napig tényleg nagyon elterjedt, vagy elharapódzott Afrika vonatkozásában különböző politikai szinteken a korrupció, és például van olyan, hogy azok tényleg a tényleg rászoruló vidéki közösségek, akiknek a napi megélhetése sem biztosított, azok helyett mondjuk ilyen közép vagy felső rétegnél elakadnak ezek a pénzösszegek, és nem jutnak el a tényleg valóban rászoruló közösségekhez.
Ugyanakkor Afrikának van egy olyan övezete, egy olyan térsége, ahol már mert maga a klíma sem teszi lehetővé, illetve hát most már a klímaváltozás nem teszi azt lehetővé, hogy ott bármiféle élet működni tudjon. Ugye ez a Száhelővezet, ahol most már nem csak a mezőgazdaság az, ami teljes egészében megsemmisült, de hát éppen ezek a bűnözői csoportok is használják tulajdonképpen azt a területet ott a tevékenységük folytatására, és a Száhelővezetből aki teheti, az eljön, elmegy. Merre mennek? Azt olvastam, hogy csak ott, azon a területen 4,2 millió belső migráns tartanak számon.
Igen, hát a Száhelövezet az, ha úgy vesszük, Afrika vonatkozásában tényleg a legtörékenyebb válságövezet. Itt nem csak ilyen egy-két milyen akut probléma van, hanem tényleg szerteágazó strukturális problémák, tehát ezek olyan nagyon mélyre nyúló és mélyen gyökerező problémák, amiket hát már nagyon nehéz megoldani, ha esetleg még van rá lehetőség. De egyébként tényleg az látható, hogy ha csak arra gondolunk, hogy ha Afrikára gondolunk, akkor mindenkinek ugye a népességrobbanás jut eszébe. Hát nagyon feltűnés érdekes statisztika, hogy Afrika lakossága 1900-ban olyan 100 millió fő volt, napjainkban ugye 1,4 milliárd fő, és 2050-re ez várhatóan megduplázódik, olyan 2,5-2,6 milliárd főre, és 2100-ra már 4,2 milliárd fő lesz Afrika lakossága, és ugye ezt csak, hogy viszonyítsuk ugye a globális lakossághoz, akkor olyan nagyjából 10 millióan leszünk a Földön, tehát ez azt jelenti, hogy a bolygó összes lakosságánk nagyjából 42-43% afrikai lesz. Tehát ennyire tényleg vessük tekintetünket Afrikára, mert itt tényleg pár évtizeden belül a népességrobbanás.
Maga a kontinens nem tudja eltartani ezt Igen. a gyors népességnövekedést.
Afrikának pont a népességnövekedéshez kapcsolódik egy másik nagyon égető problémája, az pedig az, hogy a lakosok döntő többsége mezőgazdaságból tartja fenn magát, tehát állattartással, növénytermesztéssel foglalkozik, kistermelők adják egyébként a legtöbb afrikai országnak a GDP döntő hányadát, és ez azt jelenti, hogy nyilván nem a szolgáltató szektorban, meg az IT szektorban vannak a legtöbben, tehát hogyha a szubszaharai népességnek egyébként 55-62% a mezőgazdaságban dolgozik, és az azért nagyon fontos tényező, ugye a népességrobbanás mellett, mert egy roppant klímaszenzitív szektor. Tehát hogyha az éghajlatváltozás átalakul, a környezeti mintázatok megváltoznak, akkor tényleg több 10 vagy több 100 millió ember napi megélhetése kerülhet válságba vagy bajba, és ez is nyilván generálhatja az elvándorlást. Szóval a népességrobbanás, a szűkülő erőforrások, a különböző fegyveres konfliktusok ezekért a maradék erőforrásokért, ezek mind-mind összekapcsolódnak, és ilyen öngerjesztő folyamattá alakulnak, és ezek nyilván mind hatnak egyébként a migrációs trendekre.
Adás előtt beszélgettünk, és említette, hogy azért az év elején volt, tehát hogy test, majdnem azt mondta, hogy volt szerencséje, de hát, hogy test közelből is látta ugye az ottani helyzetet, mi volt a tapasztalat?
Igen, januárban Kenyában, Nairobi fővárosban voltunk a Migrációkutatóintézet igazgatójával ebből egy hetet. Nagyon érdekes személyes tapasztalat volt, mert azért a szubszaharai Afrika az más, mint az észak-afrikai államok. Volt, hát ahogy is mondta, szerencse, vagy nem szerencsém ellátogatni egy nyomornegyedbe, ami egyébként a városközponttól pár kilométerre helyezkedik el. És a Nairobi pont az urbanizációnak az egyik hát legjobb mintája, hiszen Afrika egyébként a leggyorsabban urbanizálódó kontinens, tehát ez azt jelenti, hogy a kontinensen van a legtöbb olyan város, ami tényleg ilyen nagy várossá fog alakulni, és nagyon égető kérdés a vidékről városba való migráció, mert az itt élők zöme egyébként nem a fővárosnak ebbe a klasszikus központi kerületeibe vagy területeibe megy dolgozni, hanem a városközpont körül nyomornegyedek, ilyen informális lakóközösségek alakulnak, amit úgy kell elképzelni, hogy tényleg édesvízszolgáltatás nélkül, áramszolgáltatás nélkül élnek itt az emberek, és ahol mi jártunk nyomornegyedben, ott például még oktatás sem volt, tehát a tanárok önkéntes alapon jártak be oktatni. És egy másik nagyon égető kérdés volt az, hogy aki mondjuk a vidéken, mondjuk már az éghajlatváltozás miatt nem tudja megtermelni a napi betevőjét, azok ilyen nagyváros körüli nyomornegyedbe kényszerülnek, vagy a saját országokon belül menekülté válnak, mert olyanok az időjárási mintázatok, hogy egyszerűen tényleg mondjuk nincs annyi csapadék, vagy túlzott napsütés van, szóval ez mind-mind összekapcsolódik. És még egyébként Kelet-Afrika vonatkozásában, ugye Kenya, hát mondható az egyik legstabilabb kelet-afrikai országnak, hiszen olyan más államok határolják, mint Etiópia, például a polgárháború van, Szomália, a bukott állam van, szóval Kenya valószínűsíthetően egy nagy befogadó állama lesz a migráció vonatkozásában.
Az ott élők egyébként hogyan látják ennek a problémának a kezelését? Aztán most lehet, hogy túl gondolt nagyon ez a kérdés. Arra lennék kíváncsi, hogy ők el akarnak jönni onnan a saját kultúrájukból, a saját országukból, a saját területükről, tehát ők tényleg vágynak Európába, egy egészen más világba, vagy inkább otthon szeretnének boldogulni.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés egyébként a helyi kormányzatok számára is, tehát nem csak európai perspektívából foglalkoznak ezzel, hanem a kibocsátó államok is. Hogyha Afrikáról beszélünk, a népesség robbanás miatt azért nagyon érdekes számokat olvashatunk arra vonatkozólag, hogy mennyi munkahelynek kellene létrejönni ahhoz így az elkövetkezendő évtizedekben, hogy felszívják a felnövekvő generációkat, és a saját munkaerőpiacaikon tudják őket tartani, mert nagyon sok ország vonatkozásában az látható, hogy tényleg a dinamikus népesség növekedés miatt az államok nem feltétlen lesznek képesek munkát adni a fiataloknak. A másik égető kérdés az az, hogy hogyan alakulnak a migrációs trendek Afrikán belül, illetve az Afrikát elhagyó vándorlók száma miként alakul. Afrika mindig is egy nagyon dinamikus migrációs trendekkel rendelkező kontinens volt, de ami nagyon fontos, hogy jellemzően a saját országaikon belül vándorolnak először, utána a szomszédos országokba, majd esetleg ugye a kontinensről kilépve Európa, Ázsia, Amerika felé. Itt nagyon érdekes trend az is, hogy egyébként nagyjából 21 millió afrikai él a kontinensen, aki nem saját hazájában él, és nagyjából olyan 19,5 millió élnek más kontinensen. Tehát még a kontinensen belüli vándorlás az még mindig döntően több, mint a kontinens elhagyók száma. Viszont, ha a jövőben ezek a munkahelyek nem jönnek létre, akkor benne van az is a pakliban, hogy tényleg új célországokat keresnek. Aki meg mondjuk illegálisan jön át az afrikai kontinensről Európába, annak nagyon-nagyon sokat kell fizetnie, tehát tényleg nem a legszegényebbek jönnek el. Itt van, hogy komplett családok vagy falvak adnak össze egy-egy fiatal srácnak pénzt arra, hogy mondjuk eljöjjön. És itt érdekes, hogy ahol mondjuk van tényleg 5-6 gyerek, 5-6 fiú, mondjuk egy családnak egy fiatal srácnak a kitanítására van pénze, akkor az 5-6 gyerek az tényleg lehet, hogy elgondolkodik azon, hogy jobb jövőt keres, és eljön. Hát ők már nyilván inkább gazdasági okból vándorolnak el, mint mondjuk üldöztetés miatt, de hát azért Afrikában vannak dzsihadista szervezetek, meg fegyveres konfliktusok, ami szintén egy migrációs táptalaj.
Az ott élők mennyire fogékonyak arra, hogy bármiféle életmód változás vagy változtatást be tudjanak iktatni, mert hát azért mégiscsak évszázados hagyományokat kellene akkor megváltoztatni, de például itt a túlnépesedés kapcsán, mert hogy nyilván ez is egyfajta mentőv lehetne a kontinensnek, hogyha ezt lehetne valamilyen módon kezelni.
Az látható egyébként, hogy
egy percünk maradt.
Jó, akkor, hogy a születések száma egyébként az valamelyest csökken, viszont érdekes, hogy az egészségügyi kondíciók javulása miatt ugye egyre többen élik meg a felnőtt kort is, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg valóban egyre többen vannak és lesznek is a kontinensen, és hogy itt korábban is említettem, hát a helyi közösségek igencsak kitettek ugye a klímaváltozásnak, pont az agrárszektor jellege miatt, és hát itt nagyon nagy kérdés lesz valóban, hogy a puha erőforrásokért, tehát a víz, a föld, illetve a szántóföldel járó élelmiszer megtermelési lehetőségek hogyan fognak alakulni. Nem látom azt egyébként annyira valósnak, hogy esetleg teljesen átalakulna az a szektor, hogy mondjuk áttolódnak a szolgáltató vagy IT szektorba, de meglátjuk.
Az elmúlt szűk fél órában Tóth Klaudia, a Migrációkutató Intézet kutatója volt a vendégünk, valamennyi munkatársa.